Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 182. dicséretet, Isten tiszteletünk kezdetén, így kezdődik, karácsony ünnepében örvendjünk keresztjének. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Áldott karácsonyt kívánok a kedves testvéreknek. Hirdetem, hogy holnap ugyancsak 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Holnap este a kékkeresztes bibliaóra is meg lesz tartva, de a úrvacsoraosztást egy héttel későbbre tette a csoport, tehát január 2-án lesz. Jövő vasárnap 5 órától tartjuk évvégi hálaadó istentiszteletünket a gyülekezeti teremben. Aki utána szívesen részt vesz hagyományos közös gyülekezeti óév búcsúztatókon, azt kérjük jelezze a lelkészi hivatalban. Most kérem dr. Németi Zsolt, kuratóriumi elnökünket, hogy mutassa be a Patmosz Alapítvány által gyülekezetünk életéről megjelentetett kiadványt.
Kedves testvérek! Itt tartom a kezemben azt a kiadványt, amelyik a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából készült a csepeli gyülekezetről, a Patmosz Alapítvány gondozásában. A mai és a holnapi napon az úrvacsoraosztáshoz kapcsolódóan kerülnek átadásra a füzetek. Jelzésértékűnek tartom, hogy pont karácsonyra készült el a mű, lehetőséget adva Patmosz Alapítványnak arra, hogy ajándékot nyújthasson át a gyülekezet tagjainak, valamint azoknak, akik más gyülekezethez tartoznak, vagy gyülekezeten kívüliek, vagy más vallásúak, és a mai Isten tiszteleten jelen vannak. Az alapötlet az volt, hogy a vallásunk fél évezredes múltját úgy tudnánk megünnepelni, ha számot adnánk magunknak, kortársainknak és az utódoknak arról, hogy miként éljük, éltük meg református vallásunkat, hitünket Csepelen 2017-ben. Ez év augusztusának első Isten tiszteletétől kezdődően 2 hónapon keresztül felhívást intéztünk a gyülekezetünk tagjaihoz, azért, hogy válaszoljanak két kérdésre. Első, mit jelent számomra a református vallás? Második, miért vagyok a Budapest-Csepel központi református egyházközség gyülekezeti tagja? A gyülekezeti tagok kinyilatkoztatásai mellett bekívántunk számolni az egyházközség keretében működő csoportok, szerveződések életéről is. A kiadvány 56 gyülekezeti tag válaszait tartalmazza, és teret kapott benne a Mamakörről, a Kékkereszt csoportról és a Patmosz alapítványról szóló beszámoló is. Keretbe foglalja Kéri Tamás tiszteletes beköszöntője és a kötet szerkesztőjének, Magyari Ágnesnek az utószava. Helyet kapott benne az előző lelkipásztor Hantos Jenő rövid emlékezése a Csepelen töltött 25 évéről. Úgy ítélem meg, a kötetben található írások terjedelemtől, tartalomtól függetlenül, kivétel nélkül méltó módon szolgálják a kiadvány alapgondolatát. A kiadványt böngészve érdekes válaszokra bukkanunk. Vannak, akik az élet értelmét keresve az egyházak tanításait szedték sorba, és ezek értékelését követően jutottak el a református egyházhoz. Néhányan a korábbi lelkipásztor és segédlelkésze Hamar Julianna személyiségét emelték ki, mint azt a tényezőt, ami a jelenlegi gyülekezet melletti döntésre sarkalta őket. Az első generációs vagy a több generációs kiesés után a vallásukhoz visszatérő reformátusok mellett vannak néhányan, akik több emberöltőre, akár több száz évre tudják visszavezetni a református folytonosságot családjukban. Tehát az ő döntésük motivációjához ez a szempont is hozzájárult. Markánsan jelen van a kiadványban a trianoni csapás is. A nyilatkozók körülbelül negyede a gyülekezet tagjaihoz hasonlóan Csonka Magyarországon kívüli erdélyek és kárpátaljak. Nekünk a békediktátumból, az országból kiszorítottaknak többet mást jelentett a református egyház a nemzeti kommunista diktatúra éveiben. Azon kevés helyek egyikét a családon és az iskolán kívül, ahol nem kellett idegenül beszélni, ahol egymással lehettünk, és a jó Isten velünk volt. Nem csak a templomban. A kiadványbeli nyilatkozatokból kiderül, hogy a 80-as évek végétől a 90-es évek végéig sok erdélyének és kárpátaljainak lett ez a templom a vallása gyakorlásának új helye. Ezúton szeretném megköszönni az összes nyilatkozó bizalmát, őszintességét, azt, hogy vették a fáradtságot és írtak vagy nyilatkoztak magukról, ezáltal lehetővé téve a kiadvány megjelenését. A kiadvány terjedelme nem ért el a könyv oldalszámát, ezért az füzet alakban került kiadásra. A méret és a tartalommal kifejteni hatás összevetésekor a mustármagos példázat jutott eszembe. Máté evangéliuma 4. fejezetének 31-32. Versei. Az Isten országa olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Bízom benne, hogy kiadványunk, mint egy életképes mustármag, bizonyítja országvilágnak, hogy a Csepeli Központi Református Egyházközség egy olyan közösség, amelyikkel számolni lehet az egyházi és a világi vezetőinknek a jövő építéséhez. Kérem, forgassák érdeklődéssel, ajánlják olvasásra családtagjaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek. A kiadvány tartalmát teljes egészében elérhetővé tesszük a patmosz.hu és a refcsepel.hu honlapokon. Mindenkinek békés és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok Isten kegyelmével. Békesség Istentől!
Köszönjük szépen, és megköszönjük Németi Zsolt elnök úrnak és munkatársainak, akik fáradoztak ezen. Az úrvacsorától eltávozva itt fogják megkapni, kézbe kapni a testvérek a kiadványt. Most készüljünk a presbiteri eskütételre, 6 éves ciklus lejárt, és új presbitériumot választott a gyülekezet. az új presbitérium eskütétele következik. Erre készüljünk az 512. dicséret első és második verse éneklésével.
Kedves testvérek, kérem a presbiter testvéreket, hogy eskütételre gyülekezetét álljanak, és felkérem Imre Tibor gondnoktársamat az eskütétel megtérdés, és kérem Bárfai László testvéremet fáradjon le. Kedves testvére, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet. Kívánom, hogy a Betlehemben megszületett megváltó Jézus adjon célt és értelmet az életünknek, még akkor is, ha sokszor kilátástalannak tűnik a helyzetünk. Sok-sok küszködéssel, megoldatlan problémában van tele életünk, betegségek, munkai, családi konfliktusok keserítenek bennünket. Mi azonban keresztény emberek vagyunk, akik hisszük, Isten bűnbocsátó kegyelmében abban, hogy az élet erőid ült az embercskednek a halál fölött. Isten azért küldte el egyszülött fiát a világba, hogy örök életet adjon minden embernek. Sokszor a gonoszság és a halál erői erősebbeknek tűnnek, de az élet erői, de karácsonykor született Jézus bizonyosság arra, hogy az Isten új életet a benne bízóknak. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő karácsony és újévi alkalmainkra, melyeket megszokott rendszerint tartunk. Köszönjük Urunknak, az együtt lehettünk egész esztendőben is a szolgálatban, a testvéri szeretetben. Jézus születését a pásztoroknak hírülvívő angyalok szavaival kívánok mindenkinek meghitt ünneplést, békés ünnepeket és áldásos boldog új esztendőt. A Budapest-Csepel központi református egyházközség presbiter nevében áldott békés karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek. Kedves testvérek, minden ember életében vannak ünnepek és nevezetési fordulók. Így van az a mi gyülekezetünkben is. Arról a testvérünkről szólok, akik gyülekezetünk életében több mint 30 esztendő szolgálatot tudhat maga mögött. 25 esztendő gondolki szolgálata a gyülekezet és egyházunk építésében mind lelkiekben, mind anyagiakban meghatározó volt. Meghatározó volt a gyülekezetnek bölcsessége, higgadtsága, testvéri közösségi szolgálata, mely az utódok és mindannyiunk számára példa lehet. Példa lehet kitartó hite és szeretete Urunk és a gyülekezet felé. Azt, hogy gyülekezetünk élő egyház maradt, mindenképpen hűséges szolgálatának is köszönhetjük. Kedves Tibi bácsi, kedves gondoktársam, Isten áldja meg egyik presbiter és gondoki szolgálatodat. Köszönjük, hogy ennyi éven át segítette gyülekezetünket, egyházunkat. Munkádat, szolgálatod során mindenütt tiszteletet és megbecsülést kaptál, és köszönjük azt a tiszteletet és megbecsülést, amit te is adtál nekünk. Befejezve presbiteri szolgálatodat kérjük a mindenható Úrunkat, hogy áldja meg életeteket, családotokat, és még sokáig lelkiekben is gazdagítsd életünket, gyülekezetünket és egyházunkat. Kedves Tibi bácsi, kérem a gyülekezet álljon fel. Előtt a rendszertársak, elnököknek is egyességgel megköszönjük ezen a szolgálatot. Ez a felfintésünk 31-es 2010-es határozatában tisztelt felfintésnek mondottál. Az új Isten áldása lett életedben szolgálatot. És mi nem menjünk rá. Még egy kicsit maradjunk itt.
Köszönet és hála az Úristen szolgálatban most
illetve. Így legyen.
Maradj még itt, Tibi bácsi, mert...
Elénekeljük a 134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten. Természetesen a további segítségére, szolgálatára számítunk. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket, most már a szokásos rend szerint. Énekeljük a 705. énekünk első és második versét, így kezdődik: Csendes éj.
Csendes éj,
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliuma első fejezetének néhány verséből. Az örökkévaló ige testé lett. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk fennállva. Dicsőítünk téged, Istenünk! Köszönjük, hogy ünnepünk lehet, mert te eljöttél közénk, és pedig nem parancsokat osztogatni, számon kérni, hanem megváltani minket. Köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük. Köszönjük, hogy a hétköznapok forgatagából kiszakadva most rád figyelhetünk, téged kereshetünk. Könyörülj rajtunk. Segíts figyelni rád. Segíts békességet találni benned. Segíts meríteni mindazt, amire oly nagy szükségünk van az életben. Szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, és a többi drága kincseket. Sehol másutt nem találjuk ezeket, csak nálad. A te szent lelked legyen ezen az Isten tiszteleten mindannyiunkkal. Áld meg úrvacsora vételünket, közösségünket is. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a megkezdett ének, a 705. ének harmadik versét énekelve. Csendes éj, szentséges éj, szív örülj, higgy, remélj.
Szentséges éj, intire hát. Krisztus megszabadít.
Az igehirdetés alapjaként olvasom János első levele, első fejezete, második versét. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Foglaljuk el helyünket. Megjelent az élet. Hát az élet szóról nekünk olyan fogalmaink vannak, amelyek sokszor nagyon megterheltek. Sokszor talán úgy vesszük az életet, ahogy nem beszéltünk össze, de a főgondok úr is mondta, hogy mint egy sok ezer darabos kirakó, amely tele van szürke, barna, nagyjából egyforma, hasonló darabokkal, és minket oda tettek, hogy rakjuk ki. Sokszor érezzük azt, hogy ilyen ez az élet, nem tudjuk, hogy mi jön még, mit kezdjünk, mi az értelme a sok-sok egyhangú napnak, a sok-sok gondnak, van-e egyáltalán ennek valami értelme, ki lehet-e abból rakni valamit. Nem tudom, nem érezték-e a testvérek már így magukat az élettel kapcsolatban. Ugye ilyen kirakót szoktak ajándékba is adni, de nem mindenki szereti azért ezt. Én nagyon szeretem, de főleg a hölgyek között az élet fogadása is olyan sokszor, mint aki nem szereti a kirakót, de előtte van és kell raknia és csinálnia. Mit kezdjünk az életünkkel annak fényében, amit mondott itt az ige, hogy megjelent az élet, és mi hirdetjük nektek. Először is a kirakós játékban is nagyon fontos kérdés az, hogy van-e minta előttünk, vagy nincsen. Másképp kell kirakni, hogyha van előttünk, és másképp, hogyha nincsen. Az emberek így is megoszlanak, vannak, akik tudják, hogy hogy kell kirakni az életet, mert van előttük minta. Esetleg ott van a kezükben a Biblia. Vagy vannak a családjukban, ismeretségi körükben olyanok, akik a Biblia szerint élnek. Ez nagyban megkönnyíti a kirakást. Persze, én megvallom, hogy mindig szerettem úgy kirakni a kirakót, hogy nem néztem a képet, nem néztem a mintát, de mi jön ki belőle. Azt lehet mondani, hogy annak is ugyanúgy megvan az értéke, de ha már láttuk a mintát, akkor nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk. De ne nézzük le azokat, akik úgy próbálják kirakni a kirakót, hogy nincs előttük a minta. Az egy sokkal izgalmasabb és nehezebb játék, de az is sikerülhet. A végén lehet, hogy ők is ugyanazt a képet fogják kirakni, csak őket sokkal nagyobb tisztelet illeti emiatt. Az biztos, hogyha nem ismerem a képet, meg egyébként is úgy szoktam kirakni a kirakóst, hogy vannak egyszerűen megkülönböztethető darabjai mindig, a szélek, ahol egyenes a kirakó darab. Mert ha ezeket kirakom, akkor legalább egy keret van már, tudom, hogy mibe kell elhelyezni a képet. Ennek az életnek is a mozaik darabjai nem egyformák. Vannak olyan mozaik darabok, amikből kiderül, hogy határaink vannak. Bizonyos dolgokra nem vagyunk képesek. Amikor valaki, akit szerettünk, megbetegszik, meghal. Amikor valami olyan esemény, váratlan esemény történik, amire nem készültünk. És amikor sok-sok nehéz dolog elé állunk, esetleg olyan kirakó darab került a kezünkbe, ami a vége. Aminél tovább nem tudunk menni, korlátozott a mi hatáskörünk. Ez nagyon fontos, hogy ezzel is tisztában legyünk, és ez talán a kirakásnak sokszor az első darabja, hogy megértsük, hogy korlátozott és véges a mi életünk, és szükségünk van mégis, hogy képet alkossunk az egészről, de mi ez az élet, ami mint egy szelet, mint egy ajándék, mégis a miénk, véges, de nekünk kell kirakni. Az szokott nagyon nagy segítség lenni a kirakásban, hogyha sok-sok szürkés, barnás vagy kékes egyforma darab mellett vannak olyanok, amik színesek, jellegzetesek, talán egyformán élénk piros például. Van néhány ilyen darab, mert azt rögtön megpróbálgathatom egymás mellé rakni. Amikor az ige azt mondja, hogy megjelent az élet, akkor szerintem valami olyanra gondolt, hogy eljöttek ezek a darabjai az életnek. Az élénk színű, mondani valóval rendelkező, fölismerhető darabjai. Amikor Jézus Krisztus megszületett és itt élt ezen a világon, és mondta, amit mondott az Istenről, és aztán odaáldozta az életét a mi megváltásunkra, és föltámadt a harmadik napon. Ez a világnak, az életnek olyan kirakós darabja, amely kitűnik a sok-sok szürkéből, barnából, kékből, élénk színű, amelyről látszik, hogy ennek van értelme. Ő határozottan hirdette, hogy a mennyei Atya csodálatos szeretettel van irántunk. A mennyei Atya megajándékozott minket ezzel az élettel. És a mennyei Atya látja, hogy killódunk, és éppen azért küldte el őt, hogy megváltson minket. Hogy reménységet, értelmet adjon az életünknek. Megjelent az élet, vagyis annak a kirakónak is, amit mi rakunk, van értelme, van olyan része, amiből látszik, hogy értelmes az egész. Amit kirakhatunk rögtön, amikor megtudjuk, elkezdhetünk egymásra illeszteni. Aki már elkezdett fölfigyelni Jézus Krisztusra, az az elején egy nagy-nagy szomjúságot kap, hogy megtudjon mindent róla. Mit is mondott, mit is tanított, mit is jelent a megváltás. Az gyorsan félreteszi az élet többi kirakós mozaiklapját, és ezekkel foglalkozik, hogy ezeket illesse össze, mert ettől nyer az egész értelmet. Nem tudom, hogy már kerültünk-e ilyen helyzetbe. Mert az azt jelenti, hogy megértettük, hogy megjelent az élet. Nekünk fontos dolgunk, hogy az egésznek a középpontját, az Isten fiát, Jézus Krisztust megismerjük. Mindazt, amit ő tanított erről az életről. És ha ez megvan, akkor értelmet nyert az egész. Tehát a tanulságok, a következők, hogy megjelent az élet Krisztusban. Először is nem úszhatjuk meg a kuli munkát semmiképpen. A barnákat, szürkéket, kékeket, a nagyon egyformákat is össze kell raknunk. Helyt kell állnunk az élet nehéz, egyhangú, szürke napjaiban is. De ha megvan a középpont, az egésznek az értelme, a szépsége, akkor könnyebben fog menni a többi is. Akkor valami lelkesít minket, hogy ez egy igazán szép és élő kép, ezt érdemes összerakni. Értjük-e már az életben, hogy igen? Ezekből a hétköznapokból is áll össze, ezek vannak többségben, a nehézségek, olyan dolgok, amiket legszívesebben nem is vennénk kézbe, ezek vannak többségben, de az egész egy szép képpé fog összeállni, egy csodálatos valamivé, egy ajándékká. Majd ott az Isten országában majd meg fogjuk ezt érteni és látni. Az ünnep Jézus Krisztus fényében a hétköznapi nehézségek is lelkesítőbbek lesznek sokkal. Másik tanulság, ahogy a kirakóban is így van ez, hogy ha már ismerjük a mintát, tudjuk, hogy miről szól, ismerjük, hogy Jézus Krisztus van a középpontban, akkor is tudunk hibákat elkövetni. Bőven tudunk tévedni a többinek az összerakásában. És egyszer csak azt veszük észre, hogy valahogy túl szoros, valahogy megnyomorítja egymást a sok-sok összerakott darab, nem így kellene. Attól még, hogy Jézus Krisztusban hiszünk, attól még lehet, hogy sok mindent rosszul rakunk össze. De az a csodálatos, hogy ő nem egy mozaik darab, vagy mozaikok összessége. Azt mondja, megjelent az élet. Ő segíteni fog abban, hogy meglássuk, hogy melyik mozaik darab nem illik oda, melyiket kell kivenni, hogyan kell jól összerakni. És van még egy tanulság, amelyik túlmutat a példán. Azt mondhatom, hogy bár a középpontja mindegyikünk kirakójának Jézus Krisztus, de mindegyikünk kirakója mégis más, egyéni. Tehát nem lehet másolnunk a többieket. Nem arról szól a dolog. Ahogy az előbb mondtam, a kirakónak a középpontja maga az élet, ő élő, szent lelke által itt van, jelen van, és tanít minket. És hozzá kell forduljunk, ha meg akarjuk érteni, hogy ez miért van, annak mi az értelme, itt hogy találok reménységet, örömöt, vigasztalást, forduljunk hát hozzá. Kisgyermekként jött, de tudjuk, hogy nem maradt kisgyermek. Tudjuk, hogy megváltott minket, tudjuk, hogy legyőzte a halált, mert feltámadott, és tudjuk, hogy a Szent Lelkét itt hagyta nekünk, elküldte hozzánk, amikor eltávozott a mennyei Atyához, és ezáltal itt van, közel van, kérdezhető, ő fog minket napról napra bátorítani, ő segít a kirakónkat kirakni, ő benne bízhatunk. Folyamatosan így legyen. Amen. Készülve az úrvacsora osztásra a 436. dicséret első három versét énekeljük. Örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát Jézus Krisztus. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Méltókká az úrvacsorához úgy lehetünk, hogyha tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk. A kegyelemre méltónak lenni úgy lehet, hogy tudjuk, hogy csak a kegyelem segít rajtunk. Most csendben, imában tegyünk vallást bűneinkről, kérjük Isten segítségét, és köszönjük meg a megváltást. A percnyi csend után majd együtt teszünk vallást bűneinkről az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Bűneinkről vallást tettünk, most pedig a hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézek hozzátok lelkiismeret vizsgáló kérdéseket, melyekre meggyőződésetek szerint feleljetek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is mindenestül fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt?
Hiszem
és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös embere megkönyörült, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette, s titeket ingyen való kegyelméből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért hit által igazzá tesz. Hiszitek-e, valljátok-e? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Hiszitek-e, valljátok ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelve, már a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem a ti bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Isten Jézus Krisztusért, az ő fiáért. Most pedig fejezzük ki egymással is kiengesztelt kapcsolatunkat azzal, hogy a környezetünkben kezet fogunk. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk a szokott rendben, alázatos szívvel az úrasztalához. Ugye az első padtól a hátsó padokig, először ezen az oldalon, majd utána a másik oldalon. A padot mindig a fal irányában adjuk el, és középről fogunk visszatérni majd a padba. Az úrvacsora osztás alatt éneklünk a 315., majd ha elfogy, véget ér, akkor a 316. dicséretünket, szép karácsonyi énekeinket, Krisztus Urunknak áldott születésén, így kezdődik. Kedves testvéreim, így rendelte el az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, így éltek vele hitvalló elődeink, most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk otthonainkba, bátorítalak titeket, buzdítalak az Istennek tetsző életre az ige szavaival. Szeretett testvéreim, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. Kérjük Isten segítségét a hívő életünkhöz, a hétköznapokban, fennállva imádságban. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem csak a betlehemi jászolba jöttél el Jézus Krisztusban, hanem szent lelked által itt vagy, és eljöttél hozzánk, nyújtottad az igédet, nyújtottad a kenyeret és bort, és közben tápláltál minket szent lelked által lelkileg. Könyörülj rajtunk. Látod, hogy mennyire szükségünk van rád. Buzdíts minket, hogy gyakrabban táplálkozzunk lelkileg. Hozz el minket a gyülekezetbe újra meg újra. Segíts, hogy fölnyissuk a Bibliánkat hétköznapokon is. Segíts imádságos kapcsolatot tartani veled minden nehéz helyzetben. És köszönjük, hogy te megmutatod hozzánk való irgalmadat, lehajolsz hozzánk. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a himnuszt is, gondolva egész magyar népünkre imádságos lelkülettel.
Omultat sírben.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 329. dicséret 3., 4. és 5. verseit. Halálban, éhben vártam én.